Vonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Várja Önt Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangverseny szezonban is. Vásároljon bérletet most! További információ bfz.hu.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádiós szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, ifján Bazsinka Józsefet hallják. A mai fanfárban interjú hangzik el a második Magyar Kürt Fesztiválról, amely április 25-én és 26-án lesz a Budapest Music Centerben, majd pedig szó lesz a Zeneakadémia koncert fúvós zenekarának április 29-i hangversenyéről is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Április 25-én és 26-án a Kürt hangja tölti be a Budapest Music Centert, ahol a második Magyar Kürt Fesztivált rendezik meg. A részletekről Szőke Zoltánt, a Budapesti Fesztiválzenekar első kürtösét, a Zeneakadémia Kürt tanárát kérdezem. Az első és a második Magyar Kürt Fesztivál között röpke 31 esztendő telt el. Milyen volt az első, illetve mi várható ezen a másodikon?
A második Magyar Kürt Fesztiválnak az ötlete az a 30 éves évforduló kapcsán merült föl. Tekula Endre és a Magyar Kürtös Jövőért Egyesület ötlete volt ez. Pontosan azért, mert az első, ez a Csobánkai 1995-ös Kürt Fesztivál, ez az egész mostani profi idősebb generáció számára annyira meghatározó élmény volt, hogy erről nagyon sokat beszélünk azóta is, rengeteg történet maradt fent, barátságok szövődtek, szakmai kapcsolatok, és ez egy elképesztően erős hatás volt annak idején. Talán én voltam az egyetlen a mostani profi generációból, aki iskolai elfoglaltságok miatt nem vehetett részt ezen a Csobánkai Kürtfesztiválon, de annyit tudok róla, hogy Friedrich Ádám, a Zeneakadémia akkori professzora hívta életre, aki egy nemzetközi kürtös szövetségnek volt akkor tisztségviselője, rengeteg kapcsolattal rendelkezett, megmozgatta a szálakat, és tulajdonképpen egy bevett szokást, egy ilyen kürt szimpóziumot, aminek a helyszíne mindig változó volt, ezt csomagban elhozta Csobánkára. Rengeteg nemzetközi szólistával, csapatokkal, az akkori kürtös társadalomnak a krémjével gyakorlatilag a Marsról is érkeztek ide. Kürtösök és egy hatalmas, igen magas színvonalú fesztivál jött létre. A második Magyar Kürt Fesztiválon egy nagyon picit, ennél szűkebbre húzzuk a nemzetközi keretet. Viszont ha már így alakult, arra gondoltunk, csinálunk egy olyan fesztivált, ami nekünk szól, ami a magyar zenei életnek, a magyar kürtös életnek szól. Szeretnénk megmozgatni mindenkit, aki egy picikét is érdekelt ebben a kis szeletkéjében a zenei életnek. A zeneiskolásoktól kezdve egészen a nyugdíjas kollégákig igyekszünk mindenkinek egy picike kis szerepet juttatni, egy kis lehetőséget adni, vagy az érdeklődésüknek megfelelő koncerttel, programmal kedveskedni. Még annyit kell hozzátegyek, hogy a kürt hangszergyártók, kiállítók, tartozékgyártók listája viszont kifejezetten nemzetközi, úgyhogy ebben a szegmensben nagyon erős nemzetközi felhozatalt tudunk biztosítani a két nap során.
Mit kaphatnak a szakmabeliek, vagy akár növendékek egy ilyen találkozón keresztül most, és mit kaphatnak az érdeklődők?
Kezdem a fiatalokkal. A Magyar Kürtös Jövőért Egyesületnek a nevében is benne van. A célja az utánpótlás nevelés, a fiatalok segítése és a szakma felé való irányítása, és ezért nagyon erős lesz a két nap során a zeneiskolásoknak szóló tájékoztató ismertető programok, és a tehetséges fiataloknak a szerepléshez való juttatása is. Itt gondolok arra, hogy a nap során lesznek bemutató tanítások, olyan elismert zeneiskolai tanárok jönnek megmutatni a módszerüket, ami hosszú évtizedek óta bizonyít, és gálakoncert lesz a zeneiskolás, zeneművészeti szakközépiskolás sikeres növendékek részvételével. Ezen kívül a profi irányba mozduló kürtös növendékeknek igyekeztünk olyan kürtösöket meghívni, akik Európa élvonalában dolgoznak különböző zenekarokban, és ők fognak mesterkurzusokat tartani. Ennyit a szakmai részről, és természetesen a kiállítók és más szakmai személyiségek félórás-órás prezentációt, előadást fognak tartani különböző mindenkit szakmát érintő témákban.
Most hallgassuk meg Wolfgang Amadeus Mozart első D-dur kürtversenyének második tételét Tarjáni Ferenc előadásában, akit a győri filharmonikus zenekar kísér ezen az 1973-as felvételen, a karmester Sándor János. Thank you. Tarjáni Ferenc játszotta Mozart első kürt versenyének második tételét a Győri Filharmonikus Zenekarral Sándor János vezényletével. Szőke Zoltán kürt művészt kérdezem. Mind a két este, tehát szombaton és vasárnap is lesz egy-egy nagyszabású koncert, mindig 18 órakor kezdődnek ezek a BMC koncerttermében. Az első címe In Memoriam Tarjáni Ferenc. Bár a Bartók Rádió hallgatói számára egyáltalán nem ismeretlen ez a név, de azért pár szóban foglald össze, kérlek, hogy ki volt ő, és az ő pályájának mi a jelentősége a magyar kürtösök számára.
Ez egy számomra nagyon kedves téma, annak ellenére, hogy a Zeneakadémián én olyan szerencsés voltam, hogy Friedrich Ádám növendéke lehettem, és olyan szerencsétlen voltam, hogy nem lehettem Tarjáni Ferenc növendéke, de nagyon sokunk számára ez a két név összekapcsolódik egy nagyon mély zeneiséggel, nagyon mély szakmaisággal, emberséggel. Tarjáni Ferenc ugye a rádiózenekar szólókürtöse volt évtizedeken keresztül. Nagyon jelentős kamarazenészi és szólista karrierje volt. Rengeteg 20. századi magyar szerző ajánlotta pont neki a műveit, ő egy meghatározó személyisége volt a magyar zenei életnek. Amit így szakmailag a mai napig tudunk tőle tanulni, az a fajta hangigény, ami rá volt jellemző, egyszerűen neki nem kellett még dallamot se játszani ahhoz, hogy szépet csináljon, egyetlen egy hangból azzal a csodálatos hangszínnel, amit ő elő tudott állítani, megteremtette a csodát, és ez szerintem példaértékű a mai napig. Na most Tarjáni Ferenc és a magyar szerzők művei. Ugye hát volt egy egész sorozat ilyen mű, ami megszületett, aztán Tarjáni bemutatta, esetleg a rádióban Z-felvételt készítettek belőle, és valahogy egy pár közülük bekerült a vérkeringésbe, játsszuk ezeket a darabokat, néhány viszont elkallódott, valahogyan most a perifériára került, és igyekeztünk amellett, hogy Tarjáni Ferencnek emléket állítunk ezzel a koncerttel, ezeket a magyar szerzőknek a műveit visszakapcsolni ismét a köztudatba. Ezek nagyon értékes művek, és feladatunknak tekintjük, hogy ezt az örökséget ápoljuk. A koncertnek bizonyos darabjai ebből a körből valók, vannak más darabok, amik más miatt érdekesek, de ugyancsak 20. századi magyar szerzők művei, és fontosnak tartom kiemelni, hogy az ifjú zeneszerző generációból sikerült megnyernünk egy fiatalembert, aki egyébként a Bartók Konziban kürt szakon is tanul, az ő műve is el fog hangozni. Szegvári Rolandról van szó. Reméljük, hogy nagyon sokat fogunk róla hallani még a jövőben, de ő nekünk nagyon kedves házi szerzőnk, és örülünk, hogy van nekünk.
És ezen a koncertrén nagyon nagy sor kürtös nevét láthatjuk, akár magyarországi zenekarokból, akár külföldi zenekarokból, legyen szó magyar, vagy akár külföldi művészről. A második koncert pedig egy szintén nagyon szép gálakoncert lesz, ennek az a címe, hogy Kürt Szimfónia. Ezen mi várható? Ezen inkább együttesek játszanak, ha jól láttam.
A Kürt Szimfónia koncertnek az alapgondolata az volt, hogy nagyon szép dolog, amikor egy kürtös kiáll és szólózik, vagy akár kettős versenyen ilyeneket szoktunk látni, hallani, de magának ennek a kétnapos fesztiválnak a lényege a közösségépítés. És ennek része az, hogy kamarazenélünk, igyekeztünk megszólítani különböző rétegeket ebben a szakmában. Vannak köztük vidéki zenekaroknak a kürtkvártettje, budapesti zenekarok, tehát próbáljuk ezt az egészet egy valóban országos rendezvénnyé tenni. Igyekszünk elkerülni azt, hogy ez egy ilyen túlzottan elitista dolog legyen, azzal együtt, hogy várhatóan nagyon magas színvonalú lesz a műsorunk. Csak kamarazenei művek lesznek, ennek jó része átirat lesz. A koncertnek egy része lesz a tisztán kürtös kamarazene, de igyekeztünk egy kicsit bővíteni a kört, és nagy szerencsénk van, mert az In Medias Brass-t is sikerült megnyernünk ennek az eseménynek. akik jönnek és játszanak, úgyhogy teljes részfúvós paletta lesz ezen a koncerten, de még egyszer mondom, ez tisztán kamarazene lesz, rengeteg gyönyörű csillogó hangszerrel a színpadon, szerintem a hangulat az garantált lesz.
Szőke Zoltánt, a Budapesti Fesztiválzenekar első kürtösét, a Zeneakadémia kürt tanárát hallották. Most pedig következzen egy részlet Georg Friedrich Händel tűzi játék szvittjéből a Budapest Fesztivál kürt kvartett előadásában. Händel tűzi játék szvittjéből a Budapest kürt kvartett játszott részletet. Április 29-én este 7:30-kor a Zeneakadémia koncertfúvó zenekara lép az egyetem nagy színpadára. A műsorról a zenekar karmesterét, Kis Zoltánt kérdeztem. Közeledik a második fél év nagy fúvózenekari koncertje a Zeneakadémia koncertfúvózenekarával, amit idén szeptembertől Kis Zoltán vezényel és vezet. Milyen tapasztalatokkal vág most neki az együttes és karmestere ennek a tavaszi koncertnek?
Az első fél év nagy tapasztalatokkal ruházott fel, hiszen azt láttam, hogy alaposan le vannak terhelve a hallgatók, és egy kicsit meg is változtattam a műsort, bizonyos tekintetben hozzáigazítottam a mostani ifjúság igényeihez. Hidas Frigyes, ahogy mi mondjuk zenészek, Hidas Frici bácsinak a darabjait szinte kötelező valamelyiket eljátszani minden koncerten, mert Hidas Frigyes nélkül nincs, azt hiszem, magyar fúvószene. Ő írt olyan darabokat, amelyeket mindenképpen el lehetett, el kellett játszani koncertteremben. Egy ritkán játszott darabjával kezdjük a koncertet, a Capriccióval. Ezt volt szerencsém külföldön dirigálni, ez a darab nagyon virtuóz, nagyon jól áll ennek a korosztálynak, és szeretik is.
Hidas Frigyes nélkül valóban nem lenne olyan a magyar fúvózenekari repertoár, mint amilyen, de rajta kívül még két magyar zeneszerző művei hangzanak fel ezen az estén, Balogh Máté, Felt Party After Joe és Tornyai Péter Réjouissance. Ugye Balogh Máténak van azért fúvózenekari tapasztalata, illetve az édesapja révén ilyenfajta ismerete, Tornyai Péter viszont alapvetően vonós, és hát persze zeneszerző. Ezek a művek már egészen más jellegűek, mint Hidasé. Hogyan reagál ezekre az együttes, mit kell tudni ezekről?
Ezek a művek, igen, tényleg teljesen mások, mint Hidas Frigyes zenekari művei. A Tornyai mű teljesen szabad szerkezetű, és ebben az a nehézség, hogy bár szabad szerkezetű, a Le Réjouissance az ugye örömzenét jelent, és az örömzene abban áll ebben a darabban, hogy vannak bizonyos kötöttségek, amik le vannak írva, és ezek bizonyos témák, és ezt a témát eljátsza egy-egy hangszercsoport, fölosztotta a zenekart négy egységre, meg a basszusokra és az ütőkre, és tulajdonképpen Händel tűzijáték szvittjének a Le Réjouissance tételének a fő témája megy végig a darabon, és az örömzene ebben a tekintetben abból fakad, hogy vannak részek, amikor mindenki azt játszik, amit akar, és az a legnehezebb benne, hogy bizonyos ciffereknél találkoznia kell az összjátéknak, és ezt elég nehéz volt, hogy egyszerre szabadon, és utána pedig kötötten el kell, hogy játsszák. Ez a nehéz ebben a darabban.
És Balog Máté darabja a Felt Party After Joe. Erről mit lehet elmondani?
Az első tétel nekem egy kicsit Bartóki visszatekintést. A második tétel az egy teljesen rendhagyó darab. Az volt az eredeti elképzelés, hogy egy metronom 90-es tempóban kattog, miközben a zenekari játékosok itt egy kicsit csökkentett létszámmal leírt kötött szöveget, hangokat harangozás jelleggel adnak elő, de aztán most abban maradtunk, hogy inkább egy ütős játsza a metronomot, mert elég nehéz lett volna pont úgy kierősíteni, és igazából a metronom az nagyon gonosz egy szerkezet, mert ha egy kicsit elúszunk, vagy egy kicsit elmegy a tempó, ő nem jön utánunk, az ütős pedig, mivel ő is ember, abszolút tud utánunk jönni, és egy kicsit alkalmazkodni ahhoz, ha esetleg itt-ott megcsúsznánk, mert eléggé bonyolult a muzsika.
Johann de Mey első szimfóniájának első tételéből hallottak részletet, melynek címe Gandalf a varázsló. Az amsterdami fúvol zenekart Arie van Beek vezényelte. Kis Zoltánt kérdezem. Johann de Mey egy ismert név a fúvol zenekari világban, és a Gyűrűk ura témájára épülő első szimfóniájából hangzik fel az első tétel. A második félidőben pedig, hát Görsinger Kék Rapszódiát mindenki ismeri, de a másik két darab, Gordon Goodwin, Ever Braver, Ever Stronger, és Otto M. Schwarz abszolút crossover-e kevésbé ismert. Ezek mit tartogatnak a hallgatók számára?
A Gandalf egy olyan darab, Johann de Mey tollából, amely nagyon népszerű tud lenni mind a hallgatóság körében, mind aki játsza. Ma éppen Mendelssohn Hebridák nyitányára hivatkoztam a darab próbálása közben, mert nagyon nagy mélységek vannak benne, és nagyon nagy finomságokat kell benne lejátszani, ami a legnehezebb része, azt hiszem, pont az ilyen zenekarnál, mert valahogy a fúvazenekarban játszó hallgatók szeretik valahogy úgy érezni, hogy itt egy kicsit lehet hangosabban fújni, vagy egészen másként fújni, és azt gondolom, hogy nem. Ez akkor lesz tökéletes, vagy akkor lesz jól eljátszható, és akkor lesz jól eljátszva, a Gandalf című darab, ha az összes hangszint, amit Johann de Mey beleképzelt, azt igyekszünk megvalósítani. A Gordon Goodwin darab a címe, hogy Amerikai elégia, és tényleg egy olyan érzést kelt az emberben, mintha valaki kiülne valami folyópartra, és ott figyelni, hogy hogy megy a folyó, és megnyugszik, csöndes az egész, és úgy árad, miközben gondolatokat ébreszt. Legalábbis azt gondolom, hogy ez a legfontosabb témája ennek a darabnak, hogy gondolatokat ébreszen az emberben, hogy kiben miért, az mindenkinek a saját szubjektumára van bízva.
Az utolsó mi Otto M. Schwarz, Absolute Crossover pedig egy ilyen, gondolom, a jazz és a komoly zene határán mozog, hiszen ebben a jazz tanszék hallgatói közreműködnek, mint szólisták?
Nem mint szólisták, beintegrálódtak a zenekarba, hisz attól crossover a darab, hogy a big band-szerű swing egyik pillanatról a másikra átalakul, átformálódik bécsi klasszikává. Csak néhány ütemerejéig, de az például egy nagyszerű pontja a darabnak, közben filmzene jellegű, ugyanakkor pedig vannak olyan rezes állások, amelyikről nekem például a kijevi nagykapu jut eszembe. Nyilván egészen más stílusban van, de vannak csak olyan állások, amikor csak a rezesek szólnak, vannak olyan állások, amikor a jazz tanszaknak a hallgatói egy-egy szólót játszanak. Szerettem volna, hogy jöjjenek jazz tanszakos hallgatók, mert például a klasszikus szaxofon képzés, a hangképzésük is, és a frazír olvasásuk is, és egyáltalán minden más, mint a jazzben. Nagyon érdekes a jazz tanszakosok megformálása a klasszikus képzettségű hallgatók zenei formálásához képest. Van egy nem látó hallgató, Szabolcs, aki zongorára jelentkezett, és én meg is kérdeztem tőle, hogy ki fog brejkottát készíteni a számára, mert már volt ilyen tapasztalatom régebben, és ő azt mondta, hogy ő meghallgatta a darabokat, amikbe játszania kell, és megtanulta hallás után kotta nélkül kívülről, úgyhogy neki nem szükséges brejkottát készíteni, és beszéltem a jazz tanszakon tanító kollégákkal, akik mondták, hogy olyan hallása van, és olyan memóriája van, hogy neki tényleg nem kell kotta, és már az első próbán megtapasztaltam, hogy mindent tökéletesen el tud játszani.
Kis Zoltánt a Zeneakadémia koncert fúvós zenekarának karmesterét hallották. A hangverseny április 29-én este 7:30-kor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. Kedves hallgatóink, befejezésül részlet szól Hidas Frigyes Capriccio-jából. A Győr Symphonic Band játszik, vezényel Szabó Ferenc. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, ifjabb Bazsinka József.